Porciopord.
Porciopord.
Egy hóbortos gyűjtögető. A Hóbort csoport esti műsorát halljátok.
Egy regény, egy könyv, egy öreg könyv, ráncok barázdált a bőrbe kötve. Megsárgult, pergamenszerű lapjai maguktól pörögnek. Nyomot hagyott rajtuk az idő, itt egy könycsepp, amit szénpor foltja nemesíti. A patinás oldalak történeteket rejtenek, meg fájdalmat, örömet, vágyat, sikert és pofonokat. Hisz az élet bőven méri a pofonokat. Olvasva a könyvet, tapasztalatot loptam belőle, gazdagabbá lettem. Ez a könyv egy ember, az emberregény pedig annál több, minél többen ismerik meg. Lapozzatok bele ti is. A címe Fellegi Imre.
Milyen nagy fordulópontok voltak az életében, amik megváltoztatták valahogy, vagy most is mindig emlékszik rá?
Hát ez most egy egész élettörténetet kéne elmondani, pedig semmi idő és lehetőség nincsen. Az ember életében tekintve teljesen a küszöbnél tartotok még, nem tudjátok ezt így felfogni. Valahol gyerekkorban kezdődnek nagy fordulat, amit újságban le is írtál, hogy a szülőknek az elvesztése, családon belüli ilyen tragédiák, mondjam azt, hogy szinte azonos időszakban, 1938-ban, ugye 27-es vagyok, 38-ban elvesztem anyámat agyvérzéssel, temetésre hazajön, Komáromban volt akkor katona, a 24 éves bátyám. Orron az első szobában volt a ravatolozás. Este a vonattól érkezik, meg bemegy a szobába, koporsóban lévő anyámhoz, szinte éjfélig bennmarad, mikor onnan kijön, mondja, hogy rövidesen én is meghalok, engem is majd itt ravatolozzatok fel. Lényeg az, hogy még az év júniusában meghalt, akkor egészségesen jött haza, és ugyanennek 38-as évnek a tél elején, valamikor decemberben apámat agyvérzés érte, és 3 évig feküdt, teljesen tehetetlenül, mozdulatlanul. Utána az is meghalt, egy hatalmas nagy szegénység, mai napig sokszor nem tudom azt, hogy egyáltalán miből éltünk, a kenyér egy külön fogalom volt. Ez egy nagy fordulat. Akkor maga a fronti időszak, mint ilyen, lényegben a iskolai tanulmányok, egy kitűnő tanuló voltam mindig, az elemi iskolába javasolták a továbbtanulást, akkor a polgáriskola létezett, mint középiskola elsőnek, és ajánlották, Móron volt polgáriskola, hogy ott tanuljak tovább. Én bele is kezdtem, havi 5 pengő volt a tandíj, tekintve, hogy semmiféle jövedelmünk ekkor már nem volt, és egyszer a iskoligazgató, Szudei Géza beívat, óra alatt éppen hittanóra volt, és mondja, hogy hát nagyon sajnáljuk, de nem jöhetsz tovább iskolába, mert nem tudjátok ma hónapok óta fizetni a tandíjat, az 5 pengős tandíjat. Sírva mentem vissza az órára, a hitoktató kapucinus pap kérdezi, miért sírsz, mondom, jó délután gyere fel a zárdába, kapucinus zárdába, Guardián, a rendház főnök mondja, hogy tanulhatsz tovább, de magánúton, mi fizetjük a tandíjadat, így mellette még járhatsz napszámba is, úgyhogy én már 12 évesen vagy egész fiatalon napi 12-14 órás napszámos munkát végeztem, pusztákon, gazdaságokban, nem gazdaság, hanem Timár pusztán, uraságoknál, parasztoknál, hogy egyáltalán élni tudjunk, és hát az volt a kikötés a rendházfőnöknek, hogyha végzek a polgárival, akkor nekem teológiára kell mennem, és amit én örömmel vállaltam, mert kitűnő hittanista voltam, és hát közben jött a háború, a front, a visszakerülés után az, hogy akkor 47-ben már, aki késve jött vissza nyugatról, annak volt egy bélyegzése, amit úgy hívtak, hogy nyugatos. Ez egy politikai meghatározás volt, és ennek alapján lényegben sokra keveredni nem tudtam. Majd a bányamunk, ami nagy fordulat, itt a 47-től 48-ig ebben az időszakban Szlovákiából, a felvidékről volt a betelepítés, az áttelepítés. Itt rakodomunkásként, a betelepítési kormánybiztóságnál rakodomunkásként dolgoztam napszámosként, ami abból állt, hogy vasútállomásról, a vagonokból a holmikat, nem sokat hozhattak magukkal, a új kijelölt helyükre, Isztimér, Móhor, Valinka, Pusztavámra, ezeket cipeltük. Ez volt a munkám, a Klimbe, ez is egy változás. Akkor a bányamunkának a kezdete, utána kísérletek arra, hogy innen kitörjek a föld alatti munkából, ami többféle kísérlet alapján is lehetetlené vált ebben az időszakban, 50-es, 60-as években voltak ezek a tanulási lehetőségek, szakérettségit végezve, meg egyéb ilyesmit. Aztán általában több helyen próbálkozva orvos akartam lenni többek között, majd bányamérnök, aztán mindig azon a címen, hogy nyugatos. Az én továbbtanulását a bánya nem vállalta.
Már nyugaton volt hadifogoly?
Igen. Ezt a fogalmat nem ismeritek?
Így, hogy nyugatos, így nem.
Ez egy bélyegzés volt, megvan a személyzeti anyagom mai napig is, ami 56-ba került személyzeti osztályról hozzám. Ez a megbélyegzés, hogy nyugatos. Most csak egy példát mondjak, Fehérváron szakérettségére jelentkezve, kitűnő felvételi vizsga, akkor már két gyerekem volt, utána kérdezi az adminisztrátor nő, hogy jól látom maga családos emberet, ki fogja a családot eltanulni a tanulás alatt. Mondom, hát a bánya fizeti az átlag fizetésemet, kapom a pénzemet. Nem, a magáit nem vállalták, mert az van ráírva, hogy továbbtanulását nem javasoljuk, nyugatos. Ez jelentett imperialista ügynököt, jelentett kémet, jelentett sok mindent, többek között egy alkalma, Kisgyomba, bánya, személyzeti osztály, személyzeti se kérdezi tőlem, ehhez hozzáteszem azt, hogy mikor nősültem, hogy bútorunk nem volt, a fatelepről deszkát loptam, kis vonattal hoztam haza, pricset csinál, hogy egyáltalán valahol aludni tudjunk, és akkor nekem azzal jön, hogy mondja fel legjelvtárs maga a imperialistáktól a tiszteletdíját dollárba vagy aranyba kapja, hát majdnem elájultam, napi kenyérgondok, égvilágon semmi, és akkor ő nekem dollárral meg aranyjal jön. Még karikagyűröm sem volt sohasem, még arra se tellettem, hogy arany meg dolláros tiszteletdíj. De szóval ez volt a nyugatosságnak egy ilyen. Még volt egy kísérletem aktászképzőre, Tatabányán 6 órás bányamunka mellett lehetett dolgozni, és itt is kitűnő felvételi vizsga, majd hát kell az üzemi háromszögtől javaslatot hozni, igazgató szakszervezet párt, kérem, szakszervezeti irodán, jó, üljek le, bent gépelnek, kint leültem a folyosón, gépelnek, majd kezemben nyomják a borítékot, büszkén megyek vissza a Tatabányára, az igazgató kibontja a levelet, nézi, rám néz, nézi, oda nyomja, nevezett tovább tanulását, nem javasoljuk, politikailag megbízhatatlan, kémgyanús, és ilyesmi, milyen az a lényeg az, hogy sehogy sem sikerült kivergődni. Most aztán az, hogy a kérdésnél még, hogy fordulat 952-ben Balinkai Szénbányát elöntött a víz, vízbetörés volt, az akkori SZTK ügyintéző akkor betegedett meg, és én beteglátogatóként dolgoztam akkor már, egyedül, teljesen önszorgalomból megtanultam az összes jogszabályt, ami társadalombiztosításra vonatkozik, így egyszer nem volt nekik emberük, aki helyettesítse, így kerültem STK-snak, üzemi kifizetőhely vezetőnek, és egészen a nyugdíjazás, ami az infarktusig, ebben a munkakörben dolgoztam. Fordulat az infarktus, fordulat a feleségem halála, fordulat nagy esemény egymagában az, hogy egyszer kaptam egy agyérgörcsöt, akkor még egy infarktust, akkor most az mostani agyvérzés, és talán a legfrissebb nagy dolog még életemben, hogy 3 héttel ezelőtt meghalt egy 40 éves leányom.
Bácsi harcolt is a fronton?
Nem, Leventék nem. Legalábbis a mi egységünknek az volt a feladata, hogy a front mögött a Komáromi 24-es mozgó osztálymérnökséghez kerültünk, és az volt a feladatunk, hogy bombázás meg egyéb vasúti károkat helyrehozzuk, és a katonaságnak a visszavonulást tudjuk biztosítani. Ez volt a feladatunk, szóval harc, ilyesmi nem volt. Lőni lőttek bennünket a szerelvényen több esetben is, ugyanis a...
De visszalőni nem tudtak.
Nem, fegyverünk nem volt. Egyetlen egy epizód ebből, ami úgy megmaradt bennem, hogy ugyanis Komáromba, tekintve, hogy említettem, és egy nagyon deltás, pár kilós srác voltam, annyira sovány, hogy a főtiszt, a parancsnok mondta a felvételkor. Itt még egy érdekesség az, hogy egyenként kellett az irodájába bemenni, jelentkezni. Ugye hát illik köszönni, az ember bemegy valaki, ugye szebb jövőt, az ott a Levente köszöntés. Barski! Jó munkát, cserkész köszöntés, mert a válasz a négyrésen. Barski! Akkor én mondtam, dicsértessék a Jézus Krisztus, mondtam egy-egy kiküldés után a kezit csókolóktól kezdve az égvilága mindent. Szóval valami kint súgja, hogy kitartást kell mondani. Kitartás! Főpattan, ilyen szálasi. Fel voltam véve.
Ezt csaptam! Csupa össze-vissza kiforgatott szó! Szép azért nem érted, csak harcolni vagy jó!
Nagyon sovány vagy, elmész a konyhára, konyhamalacnak, és ez volt a kukta. Azt a lényeg az, hogy így kerültem oda, és hát ugye azt, hogy krumpli pucolástól kezdve, az előkészítés. Egy kisbéri hentes volt a konyhán, meg egy észak-komáromi, komárnói volt a főszakács. Aztán, amikor közelgett a front már, jöttek az oroszok, akkor ugye a szerelvényünk megy nyugatnak, ezek megszöktek, és mire észbe kaptam, főszakács lettem.
Mi volt az eredeti szakmája?
Köműves voltam, köműves tanonc voltam, szóval nem egy végzett köműves, köműves tanoncként. Bajorba tekintve ott egy szakmához nem kértek, azt hiszem még mai napig is, azt hiszem Németországban, illetve nyugaton így van, nem azt kérdik, hogy milyen bizonyítványa, milyen képesítése van, mit tud csinálni. Hát így dolgoztam én lényegében ott köművesként is egy darabig, de mivel elég kevés volt a ilyen irányú munka, egy paraszthoz mentem szolgának, parasztszolgának, és ebben a helyzetből jöttem aztán haza. Itt, ahogy mondtam, napszámosként, majd 1948. május 13-án a Kisgyoni Színbányába kezdtem dolgozni, és hát különösebben nem tudtam sokra keveredni. Aztán 48-ban meg is nősültem.
Hogy ismerkedett meg a feleségével?
Legény koromból még a háború előttre nyúlik vissza. Mondjam azt, hogy lényegben a valami távoli rokonom is volt a feleségem, és nem másod-harmad unoka testvérszerű valami anyai ágon, és talán tanulságként is, ugye előbb jött a gyerek, mint a esküvő, hát aztán ebből lett aztán a házasság. Aztán ezt követte még, illetve összesen 4 gyerek lett ebből a házasságból. Szóval 48-ban aztán Kisgyomba kezdtem dolgozni, csillésként a bányába, és mivel ez egy nagyon nehéz fizikai munka, bányamunka, én egy olyan 48-50 kilós deltás srác voltam, és hát a föld alatti munka, a föld alatti levegő különösebben nem nagyon tett jót nekem, ahogy én azt egy a kosztot, ugye azt, hogy amit pakolás az ember a 8 órai munkaidőre vitt, ha éppen volt zsíros kenyér, de legtöbbször zsír sem volt rá, azt legtöbbször úgy hoztam haza, ahogy el is vittem.
És mikor kezdett el foglalkozni itt a faluban ezzel a gyűjtőmunkával, és utána a különböző ilyen művészek felkeresésével?
A kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Én gyerekkorom óta a bátyám, aki 1938-ban halt meg, én 27-es vagyok, az már ilyen amatőr fotósként hobbiból fotózott, hívta elő elsötített szobában a filmeket, akkor másolás volt még. Megtanultam tőle fotózni.
És milyen hobbiai vannak még? Miket?
Annyi időtök nincs, ezt mind elmondjam. Sorba válaszolok. A fényképezés mellett, a minden fényképezés mellett a bélyeggyűjtés, a többi hobbi, madárgyűjtés, bocsánat, madártenyésztés, disztmadártenyésztés, ez a volier is, amit van a...
Most is van díszmadar?
Ez egy múltkor már is mondtam, ez egy megérzés volt, hogy időbe kell tőlük megválni. A agyvérzésem előtt 3 vagy 4 hónappal kaptam egy olyan sugallatot, hogy eladom őket. Hát jó talán pénz is kellett volna, de nem ez volt a fő lényege. Eladtam őket. Ja, ez még hobbi, ugye. Mondtam, hogy nem lehet őket mind felsorolni. Mini üvegeket, nem üvegeket, mini üveg italgyűjteményem volt, 3500 darab mini üveget, hát az egész lakás tele volt.
Nem nehéz rászánni magát az embernek, hogy ilyen különleges gyűjteményeket eladásra kínáljon, szóval elég régóta tetszik ezt gyűjtögetni.
Egészen pontosan a válasz erre az, hogy egyenként mindent megsirattam, de szó szerint könnyezve megsirattam.
Községnek sok köszönni valója van. Tehát, és ezért számon tartják Imre bácsit, az látszik. Tehát bárkit, akit megkérdeztünk, az olyan szeretettel mondta, hogy hát persze ott lakik. Tehát azért a közösségépítésben azért sok mindent elért. Ezek önben milyen sikerekként? Tehát ezek az igazi sikerek?
Egész pontosan ehhez nem használom ezt a szót, hogy sikerélmény, vagy egyéb valamit. Semmi, ez egy természetes velejárója, egy természetes reagálás, hogy most mondjam azt, hogy valamilyen forma, ugyanis én kivétel nélkül az égvilágon bodaikon, aki bodaikinak számított, mindenkit ismerte, mindenkivel abszolút jó kapcsolatom volt, mondjam azt, hogy kivétel nélkül mindenkivel tegező viszonyban, és ezek az emberek számon tartanak azzal, hogy ezt a helytörténeti munkát csináltam, sosem a vezetőktől vártam, illetve hát egyáltalán nem vártam elismerést, vagy egyszerűen válveregetést, de az mindig jól esett, hogyha én valahol az utcán mentem, és akkor valakivel beszélgettem, és akkor elkezdett mesélni valamit. Az saját életéből, egy régi dologról, de várjál csak, de tudnál ezt írni? Megpróbálom. Hát így született 37 kötetti könyvük, amit egyszerű bodajki emberek írtak le. Teljes egészében fogalmuk nem volt arról, hogy ők tudnak írni, vagy így fogalmazni. Szinte alig-alig kellett valamit beleavatkoznom, ahhoz, hogy gépeltetni tudjam. Ez egy természetes dolog volt, így ezek az emberek, most ha csak ezekre a könyveknek a szerzőjére, íróira utalok, de ezen keresztül a családok, meg hát az, hogy egy-egy előadás sorozaton mindig teltházas volt, az is egy elismerés, hogy ebből valami fajta szeretet, elismerés sugárzott felém. Ez tényleg természetesnek tűnt, mert ez egy baráti valami, hogy két barát egymással nem fogalmazza meg egymással sosem azt, hogy na, én most téged szeretlek, vagy nem szeretlek. Ez egy ilyen természetes dolog, hogy egy közvetlenség alakul ki, egy baráti, vagy talán inkább mondhatnám azt, hogy egy ilyen családi jellegű érzés, érzelem, ami összekötött mindig a bodajkiakkal.
Ember agyagból gyújtjon Istent, aki teremtsen néki világot, hol hajthat magának papírhajót, amin önön özönvízét megússza. Keressen folyton partokat, hogy folyvást száradozzon, keressen folyton partokat, míg el nem mossa egy végső áradat.
A Hóbort csoport műsorát hallottátok. Munkatársaink: Gáspár Vera, Ősz Patricia, Szabó Orsolya, Kucsorka Zsófia, Donászi Franciska. A jegyzetet Kádár Éva írta.
Hóbort csoport!
Hóbort csoport!